Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a vasárnapon Isten igéjével. Így szól a példabeszédek könyvéből az üzenet. Az ajándékozó bővölködik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Áldás, békesség, kedves testvérek! Isten hozott mindenkit a mi lelki családi házunkban, az Isten házába jöttünk össze, és így legyen rajtunk az ő áldása. Szeretettel köszöntjük a hozzánk érkező szolgálót is, Somogyi Péter lelkész testvérünket. Hivatalosan úgy mondjuk, hogy egyház kerületünknek főjegyzője. Ezt, hogy jól értsék a testvérek, én úgy fordítanám, hogy a püspökünk helyettese. Ő a mai igehirdető vendégünk, mégpedig azért áll itt közöttünk, mert ma a diakonai vasárnap keretében szószékcsere valósul meg. Ő a fasori gyülekezetnek a vezető lelkipásztora, onnan jött ő közénk, és oda sietett el a mi lelkipásztorunk, ő fogja ott szólni a Isten igéjét a mai napon. Úgyhogy fogadjuk őt nagy-nagy szeretettel, és egyben a gyülekezet nevében is hadd legyen szabad mondanom, kívánom, hogy Isten áldja meg a munkáját, személy szerint is, családjában is, de a nagyon nagy gyülekezet sokrétű munkájának a vezetésében, és egyház kerületünknek is a kormányzásában. Jövő heti alkalmainkat szeretném hirdetni. Kedden a szokott rendben 18 órakor bibliaórára jöhetünk össze, igét hallgatók. Pénteken 9 óra 30-kor lesz babamama kör, pénteken 17 órakor meg a konfirmandusokat várjuk. Jövő vasárnap a szokott rendben várjuk a gyülekezetet istentiszteletre, de délután 17 órára is szeretnék hirdetni egy lehetőséget, egy jó alkalmat. A Nagyvárad téli református gyülekezet hívja az odaérkezőket a szokásos sorozat folytatására, a Bibliai Szövetség rendezésében, szervezésében a Fontos Kérdések című sorozat következő előadása vár ránk. Az előadásnak is izgalmas a címe: van-e társadalmi felelőssége a keresztény hívő embernek? Előadója pedig a mi lelki pásztorunk lesz. Gyülekezetünk korábbi gyakorlatát szeretnénk megint felébreszteni. Sokan hiányoltak is már a faperselyes szolgálat lehetőségét. A faperselynek azt a bejáratnál nevezett a normál persejünk melletti kis fadobozocskát nevezzük, ahová a gyülekezetnek a szokásos céljain túli kiemelt feladataira szoktunk kérni adományokat, és ez az utóbbi időben ez nagyon csendes háttérbe szorult, ezt szeretnénk megint felébreszteni, és most ebben a hónapban, ebben a fapersejben olyan külön adományokat várunk, akiket arra indít az Úristen, hogy segítse a nyarunkat. Nevezetesen a nyarunkban vissza szeretnénk térni novára, az evangelizációs hetünkhöz, aminek a költségei az élethez igazítottak, és biztosan lesznek sokan, akik nehezen tudnák ezt vállalni, vagy távol kellene, hogy maradjanak a költségekre tekintve. Hát aki úgy gondolja, hogy szívesen ad ehhez segítséget, hogy legyen olyan testvér, aki emiatt nem marad majd el, az tehetné be címzetten novára az adományát február hónapban a faperselybe. Ezt köszönjük szépen már előre is mindenkinek, akinek ezt a szívére helyezi az Úristen. Szeretnék áldott vasárnapot kívánni, és készítsük a szívünket így az Isten igéjének a fogadására. Áldás, békesség!
Köszönjük szépen, és hagyd tegyem meg én is egy mondattal, hogy megköszönöm a kedves hívást, befogadást, a köszöntést, és én is hagyd mondjam el nagy örömmel és szeretettel, hogy mindig hálás szívvel jövök ide ebbe a templomba, és éppen az elmúlt napokban is nagy hálával emlegettük ennek a templomnak az épülését, ennek a szépségét, mert számomra ez egy olyan minta, amit szívem szerint vágyok más gyülekezetek számára is, és lehet, hogy úgy vannak a testvérek, hogy már ezt mi megszoktuk, hiszen ez a mi otthonunk, de amikor az ember egy kicsit kívülről jön, vagy távolabbról jön, akkor bizony újra és újra megörvendezteti a szívét, és szeretném a testvéreknek is, ha a szíve hálaadással lenne tele ezért a templomért. És egy mondattal csak hagyd mondjam, hogy a mi templomunk megújulásának éppen a folyamatában járunk, sajnos szükséges az, hogy megújuljon a mi templomunk is, és bizony az építésnek, meg a felújításnak nem kis nehézségei vannak. Mi is próba alatt vagyunk, meg hát közben tele hálával a szívünkben, hogy ez megvalósulhat. De akkor, amikor az ember egy picit kijebb szorul a saját templomából, akkor érzi azt, hogy milyen nagy kincs és milyen nagy ajándék, hogy Isten készített nekünk lakhelyet, olyan otthont, ahol mi együtt lehetünk. Legyen áldott érte a neve, és ezt a templomot is ilyen szeretettel hordozom a szívemben, és emlegetem is újra és újra, hiszen ahogy épült, meg ahogy létrejött a gyülekezet, az Isten különös csodája, nagy kegyelmének a jele. Adjunk ezért hálát. És most hallgassuk meg, testvérek, szeretettel a Hedbergi Kátinak a 6. úrnapi kérdés feleteit, Batonyai Zoltán presbiter testvérünk szólaltatja meg.
Miért kell valóságos és igaz embernek lennie? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, amely a bűnt elkövette. Márpedig, aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer s mint valóságos Istennek is lennie? Azért, hogy Isten voltának hatalmával, Isten haragjának súlyát az ő emberi voltában elhordozhassa, és számunkra az igazságot és az életet megszerezhesse és visszaadhassa. Kicsoda az a közbenjáró, aki valóságos Isten és egyszer s mint valóságos igaz ember is? A mi Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra adatott nekünk. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, amelyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd a pátriárkák és proféták által hirdettetett, és az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített.
Készüljünk az ige hallgatására, és folytassuk Isten tiszteletünket a 164. dicséretet megkeresve, és énekeljük a 164. dicséretünk mind a három versét, így kezdődik, imádkozzuk együtt. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Hogy jót gondoljunk szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk. Hit vallásunk, könyörgésünk, Úrunk Jézus, add meg, kérünk.
Gyertek fennállva, fohászkodjunk és imádkozzunk. Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük a hajlékot, ahol lelki otthont készítettél a te népednek. Köszönjük az igét, amivel megszólítasz bennünket. Köszönjük az éneklést, amiben imádhatunk és magasztalhatunk téged. Köszönjük a közösséget, amiben megerősíted az életünket, hogy nem vagyunk egyedül. Testvérekül rendeltél egymás számára. Köszönjük az előttünk lévő utat, amelyre készítesz bennünket. Köszönjük neked a gondviselő szeretetedet, amiben hordoztál és megtartottál a mai napra. Hiszen minden nap a te kegyelmed jele, felhozod napodat. És köszönjük, hogy mi ebben a napban, a maiban és az előttünk lévőben is készülhetünk a nagy napra, amikor majd eljössz Jézus Krisztus az ég felhőin, és magadhoz veszed a tiédet, újját teremted ezt a megromlott világot, és feltámasztasz bennünket, hogy a te örökké való országodban, a te örökké való imádatodban lehessünk együtt. Köszönjük neked, Szentlélek Isten, hogy itt vagy velünk, és köszönjük, hogy az írott ígét, a hirdetett ígét te tudod ihletni, te tudod az életünkre nézve üzenetté, aktuális, életet formáló erővé tenni. Kérjük, hogy munkáld ezt, és hagyj kérjük, hogy áld meg most mindenütt az ige hirdetését, a fasori gyülekezetben is, a gyülekezet lelki pásztorának az ige hirdetését, és mindenütt, ahol hirdettetik a te nagy neved. Kérjük, hallgass és áldj meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Szeretett testvérek, foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg Istennek azt az igéjét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom. Írva található ez az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 20. fejezetben. Ez a fejezet a 17. versétől Pál apostol búcsúzásáról szól, az efézusi vénektől. Felidézem most hosszabb ez az ige szakasz, de egyben, és majd egy mondatát szeretném kiemelni a végén. Így szól. Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába léptem, hogy viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem, és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most, íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, hogy miért ott engem, nem tudom, csak azt, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az én életem sem drága, csak hogy elvégezhessen futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságot beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek minnyájatokat. Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem lévőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Valamennyien nagy sírásra fakadtak, pál nyakába borultak, és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Aztán kikísérték a hajóhoz. És most újra idézem ennek a gyönyörű búcsú beszédnek és történésnek egy mondatát, amiben itt a végén Pál apostol fogalmaz. Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Szeretett testvérek, ha ezt az igét végig olvassuk, és most megtehettem, hogy én újra olvasom, és a testvérek halva felfigyelhettek rá, akkor egy döbbenetes búcsú beszédet hallunk, egy summát, egy összefoglalást arról, ahogyan Pál apostol 3 évig szolgált az efézusi gyülekezetben, és elvégezte azt, amit rábízott az Úr, és kész tovább menni, akkor is, hogyha tudja, hogy szenvedés vár rá, akkor is, ha ami a múltban volt, talán megismétlődik még inkább, még teljesebben, és akkor is, ha többé nem láthatja ezeket a szeretett testvéreket. És amikor elbúcsúzik és elmondja ezt a beszédét, akkor ebben tételesen is, gyönyörűen és lényegszerűen megfogalmazza azt, hogy mi volt az ő szolgálatának a titka. Miről kellett beszélnie, mit vállalt ezért, kitől vette a szolgálatot, ki volt az, akinek számot ad erről, és ennek a búcsúzásnak a végén, mint egy összefoglalásképpen azt mondja, megmutattam nektek minden tekintetben, mindezekben megmutattam nektek, hogy nektek is hogyan kell élnetek, mit kell tennetek. És ebben mondja ki ezt a mondatot, idézve az Úr Jézusnak egy olyan szavát, amit egyedül itt a Szentírásban általa jegyzetett fel a Szentlélek, nagyobb boldogság adni, mint kapni. A diakónia vasárnapján vagyunk együtt, szeretett testvérek, és nagyon jó, ha a diakóniáról nem egy vasárnap, hanem az életünk folyamatában emlékezünk, és nem csak emlékezünk meg, hanem gyakoroljuk is azt. És miközben ez egy-egy ilyen vasárnap minősítetten is emlékeztet és késztet és ébrezget bennünket, érdemes nekünk valóban megfigyelnünk, hogy milyen világ és milyen belső világ hat ránk, mi az, amiben mi ezt halva kellene, lehetne, hogy megéljük, mit ad ez nekünk, mit ad ez másoknak, és vajon valóban gyakoroljuk-e azt, amire bennünket is a mi Urunk elhívott. Az a világ, amiben élünk, és ez talán közhelyesnek tűnik, de érdemes végig gondolni, az a világ nem más, mint akkor, amikor Pál apostol írta a maga leveleit, és elmondta ezt a búcsú beszédét, és feljegyezte Lukács, az evangélium leírója. Nem más a világ, mert a világ olyan világ, amelyben a krisztusi élet alapvetően eltér attól, mint ahogyan a világi gondolkodás, a világi életgyakorlat valóban történik. Pál életével és szavaival is arról beszél, hogy nincs nagyobb boldogság, és nincs jobb dolog annál, mint amikor az ember odaadó életet él. Amikor valódi krisztusi életet él. Amikor szeretetből fakadó és szeretetet közvetítő életet él. A világ ezzel szemben azt hirdeti, azt éli meg, azt mutatja be, hogy nincs nagyobb boldogság annál, mint hogy szerezhet az ember, mint hogy gazdagodhat az ember, mint hogy nyerhet valamit az ember. Minden arról beszél, minden arról szól, hogy hogyan lehet többet szerezni, hogyan lehet gazdagabbá lenni. Nyerészkedő, haszonleső élet jellemzi az embereket. És abban a tévhitben élnek az emberek, hogy az önzés boldogít. Ha nekem valamivel több, akkor jobb lesz az élet. És hiszem is tudom, hogy akik itt vagyunk, Isten népe tagjaiként, kiválasztottként, kihívottként ebből a világból, mindnyájan tudjuk, hogy ez az önző élet nem vezet sehova, vagyis pontosan tudjuk, hova vezet. Ez maga az elveszettség. Ez maga az emberi élet pokla, még akkor is, hogyha ezt egészen más színben tüntetik fel. Tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak igaza van. Mi abban a hitben és abban a tudatban élünk, hogy Jézus Krisztusnak, Istennek mindig igaza van. Amit mond, az nem lehet kérdéses. És valóban nem kérdés, hogy nagyobb boldogsága az, ha az ember ad, mint ha kap. Mert ez tény. Ez a valóság, ez az igazság. És ezt mi bizonyára tudjuk is. Újra még akkor is, ha csak egyetlen egyszer van ez így, konkrétan megfogalmazva, leírva a Szentírásban. A kérdés csak igazán az, testvérek, hogy ezt tudva átültetjük-e a mindennapjainkba, az életgyakorlatunkba. Hogy ez látható-e rajtunk, hogy ez tapasztalható-e a környezetünknek. Mert alapvetően kétféle élet van. Haszonleső, vagy odaadó. És minden kapcsolat, minden szándék, minden cselekedet ettől áthatott. Hogy mi van a szívünk mélyén. Venni akarunk, szerezni, vagy adni, gazdagítani másokat. Nyerni szeretnénk, vagy beruházni. És azért kell ezt nagyon komolyan megvizsgálni az életünkben, hiszen manapság egyre több mindent elvesznek tőlünk. Nem mi adnánk oda legszívesebben, de kényszer alatt az embernek adnia is kell. Az ember legalább odáig szeretne eljutni sokszor, hogy ha adok, akkor kapjak is. Ha megfelelő dolgot odaadtam, akkor legalább annak megfelelő módon kapjak is. Nem akarok ebbe belemenni, most mélységében mindenki érzékel és érezheti ezt akár a munkaerő területén, vajon megfelelő-e a fizetség azért, amelyet mondjuk a munkavállaló elvégzett. Adni, hogy kapjunk. Adok, hogy kapjak. Ezek húsba vágó kérdések, és nyilván az anyagiakról szólnak. És mindezt átélve újra és újra mérlegelnünk kell Jézus szavait. Valóban jobb adni, mint venni? És meddig terjed ennek a határa? Ez igaz minden területén az életnek? Hogy az ember csak odaad, minden csak odaad, idejét, erejét, energiáját, figyelmét, és aztán semmit nem kap. És ez nagyobb boldogság? De hát kifosztott vagyok, de hát figyelmen kívül hagyott vagyok, de hát nem törődnek velem, nem vagyok eléggé fontos számukra, csak az fontos, amit én adok, nem én vagyok a fontos, csak amit teszek, és mondhatjuk tovább, ezek valós kérdések, és komolyan szembe kell vele nézni. Igaza volt Pál apostolnak, amikor példát adott arról ott abban az efézusi gyülekezetben, hogy hogyan kell fáradtsággal, kemény munkával gondoskodni másokról, odaadva önmagát és mindenét. Igaza volt Pálnak, amikor ezzel a Jézusi mondattal magyarázta, és nem csak megmagyarázta, hanem meg is bizonyította számukra. Olyan könnyen kétségeskedünk, testvérek. Olyan könnyen kezdünk el vitatkozni erről, elkezdjük elemezni, hogy vajon tényleg lehet-e értelmezni, kezdjük ahelyett, és hogy mondjam most ezt határozottan, hogy kipróbálnánk. Hogy kipróbálnánk, hogy gyakorolnánk. Hogy valóban jobb adni, mint kapni. És itt nem kényszerről van szó, hanem egy belső elkötelezettségről. Egy olyan kellről, amit a meggazdagított ember él meg, aki gazdag annyira, hogy a gazdagságát nem tudja magában tartani, a gazdagságával meg akar másokat gazdagítani. Hiszen testvérek, a hívő ember, a valóban élő hitben élő ember semmire nem szorul, csak kegyelemre, testvérek. Alapvetően csak kegyelemre szoruló ember, de ebben a kegyelemben, amellyel Jézus Krisztusban Isten az ő életét feloldotta, felszabadította, ebben a kegyelemben meggazdagított ember. Testvérek, mi nagyon gazdag emberek vagyunk, hiszen Jézus Krisztust adva Isten vele mindent odadott. Pál fölteszi a kérdést, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ha mi Jézus Krisztuséi vagyunk, és Jézus Krisztusban elnyertük az Isten felszabadító kegyelmét, bűnbocsátó szeretetét, örök életének ajándékát, a gondviselésének bizonyosságát, az élő reménységet, a békességet, az örömöt, a szeretetet, és minden jót, akkor hogy ne lennénk gazdagok? Testvérek, Jézussal együtt mindent nekünk adott Isten. Olyan szomorú az, amikor hívő emberként a hiányainkról beszélünk, ahelyett, hogy dicsekednénk a gazdagságunkkal. Arról beszélünk, hogy mi nincs, és olyan keveset vallunk arról, amink van. Olyan kevésszer telik meg a szívünk hálával, hogy minden a miénk, minden. Mert odaadott Jézus Krisztusban minden. És ha fölmérjük valóban Jézusra nézve, ha őt odaadta Isten, a legdrágábbat, az egyszülött fiát, hogy ne adna vele együtt mindent? Miért aggódunk? Miért mondta Jézus? Hát nézzétek az ég madarit, hogy jöttem reggel, és hallottam a madarak énekét, nekem úgy megtelik a szívem örömmel, testvérek, hogy énekelnek a madarak, és eszembe jutott, hogy Isten ezekről a madarakról is gondoskodik. Hát hogy ne gondoskodna rólunk? Hogy ne adna nekünk mindent? Nem mondja Jézus, hát miért aggódtok? Keressétek először az Isten országát, és mindezek megadottnak nektek. És testvérek, amikor az ember tudja róla, önmagáról és másokról, hogy valóban gazdag ember, mert meggazdagította őt az Isten, akkor van miből adnia. Akkor nem csak azt keres, hogy mi nincs, hanem az foglalkoztatja, hogy hogy tudja átadni. Érkezett a gyülekezetünkbe nem olyan régen egy Kárpátaljáról érkezett férfi, akit nagy mélységből szabadított ki az Isten. És a nagy mélységből kiszabadított embernek tele van a szíve hálával azért, hogy él. Hogy Jézusban új életet él. Nem tudja nem elmondani az üzenetet. Újra és újra elmondja. Kifakad belőle a bizonyságtétele. Hogy micsoda gazdagság az, amit ő Jézusban kapott. Ez a természetes. És mennyiszer megkopik ez bennünk. Hát olyan természetes, hogy persze, mi már hívő emberek vagyunk. Testvérek, ez nem természetes, ez természet feletti csoda. Hogy Isten magának kiválasztott, magához ölelt, hogy mi hozzátartozhatunk, hogy a belévetett bizalomban, hitben élhetünk, és nem kell félnünk semmitől és senkitől, mert a világ ura van velünk. És hol kezdődik az igazi odaadás, testvérek? Hol lehet igazán először az odaadást megélni? Ott, amikor az ember feleszmél és rájön arra, hogy a legnagyobb kérdés, hogy magamat odaadtam-e már igazán az Úrnak. Ő odaadott mindent. Vajon én mit adtam oda? Mert itt kezdődik az igazi odaadás, hogy magamat az ő rendelkezésére bocsátom, hogy odaadom mindenemet, időmet, az én ajándékaimat, ez is mind az övé, tőle kapott, csak visszaadom, odaadok mindent, amim van, az Úrnak. Rendelkezzem vele. Milyen sokszor elhangozhat, a szívünkben hitvallásként felfakadhat, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő a tulajdonos, ő a gazda, ő rendelkezik velem, mindennel, amin van. És ebből fakad az, hogy Jézus késztet az ő lelke által arra, hogy észrevegyek másokat, akiknek szükségük van, akiknek még hiányuk van, akiknek adni lehet. És ez az irányultság, ez az, ami igazán Jézus Krisztus lelkülete. És olyan világosan, egyértelműen fogalmazza meg ezt János apostolon keresztül a lélek, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Annak úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Jézus odaadó életet élt. A krisztusi ember, a Krisztust követő ember nem lehet más, mint másokért élő, másokat szerető, mások hasznát kereső ember. Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő az atyával, hanem eljött és odaadott mindent. Szegény élet, hogy meggazdagítson. Ez a Jézus Krisztus lelkülete. És olyan csodálatos dolog, testvérek, ha figyeljük, ez az odaadó élet, ez a másokért élő élet, ez nem egy kényszerű élet, ahogyan mondtam, sőt, nem egy kesergő, egy kifosztott élet, aki azt éli meg, hogy hát mindenemet elveszik, hanem azt mondja Pál apostol az életével és Jézus szavaival is alátámasztva, ez boldog élet, testvérek, sőt, ez a legboldogabb élet. Csak ki kell próbálni, csak meg kell élni. Gazdag és boldog élet, mert nincs nagyobb boldogság ennél, nincs jobb dolog, mint adni. Ó, milyen más minden kapcsolat, amikor az ember így tud élni. Amikor a házasságban, testvérek, nem a boldogság keresés motivál, hanem az, hogy tehetem boldoggá a társamat. Nagyon határozott, nagyon éles, nagyon melbevágó az a mondat, amit Csiha Kálmán mondott el, amikor a jegyes párokkal beszélgetett, és gyakran én is felidézem ezt, és amikor odajöttek hozzá, és beszélgetett velük, megkérdezte tőlük, hogy szeretnének-e boldogok lenni. Mit gondolunk, mi volt a válasz? Hát nyilván azért jöttek oda, hogy szeretnének boldogok lenni. És azt mondta nekik, elég melbevágóan, talán ő is más valakitől véve a mondatot, de a lényeg nem ez. Akkor nem érdemes megházasodni. Na hát meghőköltek a párok. Ezt mondja egy lelki pásztor, nem érdemes. Ha boldogok akarunk, nem érdemes. Hát akkor hol találjuk a boldogságot? És arra mondta nekik, nagyon egyszerűen és világosan így, akkor érdemes házasságot kötni, ha boldoggá akarok tenni valakit. Ez egy életre szóló program. Nem én keresem a boldogságot, hanem én akarom adni másnak, hogy boldoggá teszem őt. Értjük a fordulatot? Hogy milyen más ez? Milyen más ez, amikor valaki úgy megy a házasságba, hogy boldogságot keres. És bocsánat, ha így mondom, én is sokszor azt látom, hogy két koldus talál egymásra. És koldulja egyik a másiktól a boldog. Nem találja. Egy idő után kifosztottan, mert üresek. Nem tudnak adni. Testvérek, igazán adni csak azt tud, aki kapott. Azt tud, akinek van mie. De akinek forrása az Úr, mert minden forrásai ő benne vannak, annak élő víz folyamai ömlenek a belsejéből. Azt meggazdagítja az Isten. Azt tud miből adni. Az nem kifosztott életű ember, hanem meggazdagított ember. A közösségi életben, akinek van rávalója, azt tud adni. A közösségi élet számára nem haszonlesés. Nem azért jövök egy közösségbe, hogy én mit kaphatok, hanem azért jövök a közösségbe, mit adhatok. Megváltozik a közösség, egy gyülekezet élete is, amikor úgy érkezem a gyülekezetbe, Uram, Te engem mire akarsz használni? Mit tudok adni a közösséghez? És mennyien jönnek először csak így, és természetes, hogy mit kaphatok. De milyen nagy ajándék, milyen nagy fordulat, amikor eljutok idáig, hogy de Uram, én mit adhatok? Mert Isten bennem is, általam is gazdagabbá tette a közösséget. Testvérem, veled is gazdagabb ez a közösség. De tud-e belőle meríteni? Tud-e belőle gazdagodni? Tud-e belőle tovább lépni? Ez mind nyitott kérdés. Ez egy fontos, alapvető kérdés. És ha csak azért vagyok itt, hogy vegyek, akkor lehet, hogy egy időn túl már csalódott leszek. Mert már nem is minden olyan, aminek gondolom, nem is minden úgy történik, ahogy szeretném, és nem is mindig adnak nekem mindig. Pedig Isten folyamatosan adni akar, és a vele való közösségből csodálatos lehetőségek fakadnak. A társadalmi életben is, testvérek, a legnagyobb baj, amikor nyerészkedő életet élnek benne emberek. Ez süllyeszt le egy társadalmat, amikor adni akarnak az emberek, amikor az önérdek fölé kerekedik a közérdek, akkor ott kivirágzik a közösség. De ilyet tulajdonképpen csak igazán keresztény emberek tudnak tenni, akiknek van miből, akiknek van mi által továbbadni. Testvérem, hiszel-e te igazán Jézus Krisztusban, az Isten fiában? És ha válaszolunk rá, hogy igen, akkor őszintén feleljünk arra is, amit ebben a mondatában Jézusnak megértünk. Vajon tapasztalod, éled, hogy nagyobb boldogság adni, mint venni? Ez a jobb, ez a nagyobb, ez a tiéd? Ez a nagyobb áthat téged? Ha még nem, akkor arra ébreszt most, hogy fordulj hozzá. Kér tőle a belőle kapott gazdagságot, kér tőle a lehetőséget, hogy azzal, amit van, azzal adni tudj. És lehet, hogy ezt nagyon kevésnek látod még, de ha megismered az ő szeretetét, megtapasztalod, hogy a legkisebb is hatalmas dolgokra elég. Emlékeztek, Mózes a pusztában, amikor Isten elhívta, akkor tulajdonképpen egy bottal egy különös dolgot készített elő Isten. Először azt mondta Isten, mi van a kezedben? És akkor Mózes azt mondta, egy bot. Ez volt az ő pásztorbotja, ott a pusztában. És Isten mit kért tőle? Azt kérte, hogy dobd el. Dobd el. És Mózes egyszer egy különös pantomim játékot láttam ezzel kapcsolatban, nagyon megérintett engem, hezitált, hogy nem dobja el. Ezt próbálta bemutatni ez a pantomim játékos. Nem akarta eldobni, mert hát ez volt a védelem a pusztában. Ez volt az ő botja. Ezzel tudott terelgetni, ezzel tudott védekezni, ez volt az, ami hozzátartott, amire támaszkodott. 80 éves volt ekkor egyébként Mózes. És mégis Isten azt mondta, dobd el, engedd el. És miért volt ez nagyon fontos? Mert amikor eldobta, ugye kígyóvá lett a bot. Aztán azt mondta, fogd meg, akkor már nem merte megfogni. Megfogta, újra bottá lett. Mi történt, testvérek? Ebben a különös jelenetben? Mózes elengedett valamit, amihez ragaszkodott. És hogyan kapta vissza? Úgy, hogy az a bot, ami nála volt, Isten botja lett. Mózes botjából Isten botja lett. És azzal a bottal hatalmas dolgok történtek. Azzal a bottal vezette ki a népet, azzal a bottal ütött rá a tengerre, azzal a bottal haladt tovább, ütött rá a sziklára. Az a bot Isten botja lett. Testvére, mi van a te kezedben, amihez ragaszkodsz, amit nem akarsz elengedni? Pedig ha elengednéd, átengednéd az ő hatalma alá, akkor azon keresztül hatalmas dolgokat tudna végbevinni. Engedd el, engedd át, add oda, és majd ő fölhasználja valami olyanra, amire ő tudja egyedül. Lehet egy bot, lehet egy halászháló, emlékeztek Péternél? Lehet összesen 2 hal és 5 kenyér, lehet 2 fillér, mi minden lehet. A kérdés csak kié, a kérdés csak kire bízod, a kérdés csak mit kezdesz vele. Ugye érted már? Nem az a kérdés, hogy mit van, hanem az a kérdés, hogy hogyan állsz hozzá. Elhiszed-e, hogy minden, a legkevesebb is sok lehet az Isten kezében? Elhiszed-e, hogy Isten mindennel jól tud gazdálkodni? Oda tudod-e adni? El tudod-e engedni? Mert mindent tőle kaptál, a legkisebbet is, a legnagyobbat is. Képességeid, tanúságod, időd, erőd, anyagi javaid, minden az övé. És Isten kezében csodák eszközévé lehet. Mások áldására és a te örömödre. És Isten dicsőségére. És lehet, hogy ez együtt jár. Azzal, amit Pál mond, kemény munka. Igen, kemény munka, odaadó szeretet. Valóban sokféle lemondás, átadás, de csodálatos élet. Valóban jobb lét, valóban nagyobb boldogság. Erre hív ma is az Úr. Adod a magad egészen neki, engedd át, hidd el, hogy amit van, elég, és amit van, gazdagság, akármid is van. Csak engedd az Úr kezébe, csak engedd, hogy ő használja, hogy rajta keresztül végbe menjen mindaz, amiért téged ezzel megajándékozott. Csodálatos ez, ahogyan Pál summázza, minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Kemény munkával az erőtlenekről gondoskodni. Ez tulajdonképpen nagy részt a szeretet szolgálatunknak, a diakóniáinknak is az alapja. Igen, odaadó szeretettel, másokra figyelve, másokért élni, mások javát keresni, mások hasznára lenni, adni, amin van, hogy mások is gazdagodjanak. Ez az a program, amelyre hívott az Úr. Ez az a program, ez az a lehetőség, ez az az élet, ez a Krisztust követő élet, amiben nagyobb boldogságra lelünk, mint abban, amikor magunknak keresünk. De jó, amikor ezt megértjük, és milyen nagyon jó, amikor gyakoroljuk, és milyen áldás ez másokra, amikor megtapasztalják és megélik, hiszen tükrözi ez a lelkület, hogy mi sokkal többek lehetünk, mint vagyunk önmagunkban, sokkal nagyobb van nálunk, mint amivel mi magunkban rendelkeznénk, mert mi az örökkévaló Isten, a mindenható, hatalmas, dicsőséges, gazdag Isten, meggazdagított gyermekei vagyunk, akiknek van miből és van miért adni. Olyan jó, hogy ezt megélhetjük, és kívánom a kedves testvéreknek, mindnyájunknak, hogy ezt a nagyobb boldogságot megtapasztalva, másokat gazdagítva, Isten dicsőségére éljünk. Úgy legyen. Amen. Válaszoljunk most Isten szavára, testvérek, és fennállva énekeljük a 235. dicséretünknek a 4. versét. A 235. dicséret 4. verse így kezdődik, adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak.
Oh,
szent lelket otthonítóknak, egyetemben hallgatóknak, hogy mindengedhessünk akaratodnak, dicséretet mondhassunk te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak.
Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, valóban kérjük a te szent lelkedet, hogy add nekünk, hogy együtt az ige hirdető és az ige hallgatók engedjünk akaratodnak, hogy valóban dicséretet mondhassunk a te szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak, azért, amit tett, azért, amit mondott, amivel az életünket is helyre állítja, helyre igazítja, és amellyel valóban nem csak halálból életbe, hanem az üres életből gazdag életre hívott, a boldogtalanságból valódi boldogságra, mert elkészítette számunkra, hogy legyen miből adnunk, valóban továbbadnunk, átadnunk, hogy mások gazdagodása a mi életünkre is visszahasson, mert igaz valóban, hogy az ajándékozó bővölködik, és igaz, hogy aki másokat felüdít, maga is felüdül. Urunk, te látod és tudod azt, hogy mi ezt az értelmünkkel már megértettük, talán megismertük, felfogtuk. Még az is lehet, hogy egyetértünk vele. Segíts, hogy most együtt éljünk vele. Hogy ennek az ige hirdetésnek, ennek az Isten tiszteletnek a nyomán most ne csak elgondolkozzunk mélyebben, hanem el is induljunk komolyabban ennek az útján. Segíts, Urunk, hogy döntés szülessen a szívünkben, hogy szeretnénk adni, és nem csak venni. Mindenütt, ahol vagyunk. Családunkban, otthonunkban, környezetünkben, munkánkban, társadalmunkban, világunkban, mert nekünk van rávalunk, onnan felülről való, tőled való jó. Urunk, köszönjük neked, hogy a legkisebb is lehetséges dolog arra, hogy a te kezedben áldássá legyen. Nem arra kell néznünk, hogy mennyi, hanem hogy kitől van, és hogyan tudjuk jól használni. Urunk, köszönjük, hogy egy mosoly, egy szó, egy érintés, egy odahajlás, egy másikért mondott imádság, egy látogatás, bármi, amivel tudunk a másikhoz fordulni szeretettel, az ajándék lehet számára. És köszönjük azt is, hogy adsz erőt akkor is, amikor kemény munkával kell ezt végeznünk, mert ellenállásba ütközünk, mert nekünk is erőfeszítést kell tennünk dolgokért, adsz benne örömöt, adsz benne áldást, mert valóban csodálatos átélni, hogy volt miből adni, és csodálatos látni, amikor egy másik ember élete teljesebbé, gazdagabbá válik. Köszönjük ennek az örömét, és köszönjük minden megtapasztalását ennek már az életünkben, segíts, hogy ezt el tudjuk mondani bizonyságtételül másoknak, be tudjuk mutatni akár egymásnak, és itt a közösségben, a gyülekezetben is tudjuk gyakorolni az egymáshoz fordulásban. Mert, Urunk, te boldog Isten vagy, és mi a te boldog néped tagjai vagyunk. Ó, könyörű rajtunk, hogy ez látszék, hogy észrevegyék, hogy megtapasztalják mások, és ezáltal is keressenek téged, megismerhessenek téged. Köszönjük, Urunk, ezt a mai alkalmat, köszönjük minden lehetőségét, minden ajándékát, és köszönjük az élet ajándékát, az örök élet ajándékát. Segíts, hogy úgy éljünk ezzel jósháfárként, hogy elmondhasd, jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen is hű voltál, sokra bízlak ezután. Kérünk, légy így velünk, maradj közöttünk, gyógyítsd a betegeinket, erősítsd az erőtleneinket, akár általunk is, és gondoskodj erről a gyülekezetről, áld meg kicsinyeit, nagyjait, adj lehetőséget a tovább lépésre, és kérjük, ragyogjon fel a te dicsőséged, a te háromszor szent nevedért. Ámen. Most mindenki magában álljon oda a mi Urunk elé, és csendes imádságában mondja el azt, amit Isten szívére helyezett. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvérek. És a záró ének előtt még egyetlen örömteli tisztemet szeretném gyakorolni. A fasori gyülekezet presbitériumának, elnökségének és gyülekezeti tagjainak is a köszöntését hozom nagy szeretettel. Szeretettel gondolnak ide, és most örömöm az, hogy mi így is tudtunk szószék cserével egymásra egy kicsit többet figyelni vagy gondolni. Isten áldja meg ezt a gyülekezetet gazdagon, ahogyan megtette, és ebből a gazdagságból tudjunk továbbadni, hogy még többen gazdagodjanak. Hiszem, hogy Isten nem véletlenül, hanem az ő akarata szerint szólított meg ma is bennünket. Ennek a tulajdonképpeni üzenetére hívja fel a figyelmünket a záró énekünk is, amit most énekeljünk együtt, egy szívvel, bennünket is bátorít. A 472-es számú dicséretet keressük meg, és énekeljük ennek a dicséretünknek most a harmadik és a negyedik verseit. Így szól a harmadik vers, lelkek éjét oszlatni fényjel, reád az Úr ezt biztalásd, a negyedik vers pedig arra szólít, adj éjt, napot, add át erődet, add kincsedet, add szívedet, mindent odaadóan, mert Isten lelke vezet, és győztes lesz valóban. A szeretet. Énekeljük mind a két versét, tehát harmadik és negyedik verseit a 472. dicséretnek.
Fényel, reád az Úr. ezt biztolásd, s azt, hogy hozz Krisztus szent nevével a bűnösnek szabadulást. Az Isten vérét adta értünk, láttasd, hogy szent példája hat, s hogy áldott útját járva hittel, te is adod egész magad. Hogy így napot add át erődet, add kincsedet, add szívedet. Rontó lelkek gáncsa nem árthat, győztes csak egy a szeretet. Mester lelke járt előtted, s kitűzi most eléd a célt. Munkára hát neki serénykedj, megváltódik királyodért.